második mérkőzésen gyakorlatilag nullára ledominálta a Real Madridot. És akkor itt fel lehet tenni a kérdés, hogy akkor viszont hogy lehet az, hogy a Real Madrid mégis tovább jutott is.
Sziasztok! Ez itt az Itzer, a 24.hu focis podcastja. Én Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal Szabó Pittel és Vályi Bencével, a Sport24 két állandó szerzőjével arra teszünk kísérletet, hogy egy kicsit mélyebb elemzésekkel más megvilágításba tegyük a Bajnokok Ligája negyeddöntőinek lezárult párharcait, és kicsit talán úgy elmondjuk, hogy ki miért nyert, ki mitől nem tudott tovább jutni nagyon-nagyon-nagyon nagy meglepetésre, gondolok itt a Bayern Münchenre, mitől durrant el az agya az atleti játékosoknak. Na hát körülbelül erről sziasztok.
Hello, sziasztok.
Hello, Bello.
Igen, ez nektek melyik nagyon volt a favorit?
Nem, ezen nagyon nevettem, hogy mondjuk ki miért jutott tovább. Van, akiről nem biztos, hogy meg tudjuk mondani, hogy miért jutott tovább. Ez egy más kérdés.
Hát tulajdonképpen én abból indultam ki, hogy a négy párharcból mondjuk talán egy lett lefutott, vagy egy tűnt teljesen simának. Nyilván a Liverpool Benficára gondolok, ahol még azért sem lett sima a vége, mert a Liverpool vagy kicsit elszórakozta ott az utolsó perceket, vagy
bármi. Hát Kloppnak ezen a visszavágón fontosabb volt a hétvégén következő FA Kupa elődöntőre tartalékolni és pihentetni azt, akit pihentetni szeretett volna, mint hogy olyan hatalmas eredményeket érjenek el ezen a visszavágón, és még így is simán sikerült két góllal tovább menni, úgyhogy ez azt hiszem, hogy kellőképpen keretbe foglalja azt a Benfica Liverpoolt.
Igen, és itt a legjobban talán Guardiola bosszankodhatnak, ugye egy nagyon éles meccset kellett játszaniuk az Atletico Madrid ellen. A Liverpool meccset nem nagyon tudtak pihentetni, és legalább cserébe megsérült Walker, és De Bruyne is le kellett hozni, jól látszólag egy szintén sérülés miatt. Úgyhogy nekik nem csak a továbbjutással kellett foglalkozni, hanem itt utólag talán, és erről Guardiola is beszélt, hogy azért nekik nagyon komoly áldozatokat kellett hozni azért, hogy itt tovább menjenek.
Walker különösen nem nézett ki jól, ez nyilván a Bajnokok Ligája további mérkőzéseire, illetve a bajnoki hajrára is kihathat, hiszen ő azért egy elég megkérdőlezhetetlen játékos ott a jobb szárnyvédő vagy jobb védőposzton.
Hát sőt, jelenleg ugye úgy megy neki a Manchester City a Real Madrid elleni meccsnek, hogyha Walkernek a sérülése komolyabb, hogy sem ő, sem pedig João Cancelo nem lesz bevethető. Ugye eleve mindketten kezdtek volna, csak Cancelo bal hátvédként, és hogyha nincsen Walker, akkor pedig Cancelo megy át a jobb oldalra. Ő biztosan nem lesz, mert ugye eltiltott, így összeszedte azt a sárga lapot, ami miatt ő már nem léphet pályára, úgyhogy lehet, hogy majd a Real Madrid ellen mondjuk egy John Stones, Nathan Ake szárnyvédő sorral kell játszani a Manchester Citynek, ami azért a Real Madridnak, ahol mondjuk a bal oldalon egy Vinicius Junior, a jobb oldalon meg egy Fede Valverde, vagy egy Rodrigo tud szerepelni, ez egy igen komoly előny lehet például a folytatásban.
Pont ezt akartam mondani, a Vinicius Junior azzal tündököl itt a BL-ben, hogy azt hiszem a legtöbb gólpaszt, vagy gólhelyzetet teremtő paszt adta, ami egészen lenyűgöző, és akkor pont őt ürül ki, ugye, a City. No, de menjünk végig a mérkőzéseket, melyikkel kezdjük? Mit szóltok?
Tudjuk le a legkevésbé izgalmassal?
Tudjuk le a legkevésbé izgalmassal. Mit láttatok
legyen
ti?
Így.
Hát tényleg annak igazából nagyon nagy tétje nem volt, és ezt Kloppnak a kezdőcsapata is mutatta, hogy ott idegenben is nagyon simán nyert a Liverpool, és ezt előzetesen is lehetett már sejteni, hogy a Liverpool, mint talán a BL-nek a legfőbb esélyese a Manchester City mellett, nem kell, hogy gondot okozzon a Benfica, ugye szezon közben volt egy edzőváltás is, és ahhoz képest egyébként az eredmények nem javultak látványosan, de esetre az első meccsen szépen bele is szaladtak a késbe, tehát látványosan támadóbb felfogásban mentek neki annak az összecsapásnak, mint mondjuk a csoportkörben, akár a Bayern München, akár pedig a Barcelona ellen. A második meccsre szerintem igazából annyi a maradandó, hogy nekik lett megint egy nagyon nagy értékük, aki most Európában is megmutatta magát, hogy Darwin Núñez személyében. Ugye már a meccs előtti napokban lehetett arról olvasni elég hiteles forrásokból, hogy a Manchester United vagy a Paris Saint-Germain is igen komolyan érdeklődik iránta, és az minden esetre látszódott, hogyha neki területet adnak, és talán ebből is látszódott, hogy a Liverpool annyira már nem koncentrált, mert a letámadást nem pörgették fel annyira, de nagyon sok területet adtak a Benficának, akkor ez a Núñez nevű srác, ez nagyon komoly veszélyt tud okozni bármilyen csapatnak, akár itt a BL szinten is.
Kicsit ragadjunk már lennél, hogy van az, hogy a Benficában minden évben föltűnik legalább egy, vagy két évente minimum egy világklasszis? Vagy egy reményteljes, világklasszis reményteljes játékos.
Egyébként szerintem pont az érdekes, hogy a Benficában az elmúlt 2-3 évben olyan borzalmasan nagy tehetséget nem nagyon láthatunk.
João Félix volt
az utolsó.
Pont rá gondoltam, hogy most ugye szerencsétlenek pekje volt, mert állandóan 1-8 ellen játszott körülbelül, ami hát mondjuk nem feltétlenül arra ad lehetőséget, hogy kidomborítsa az ő tudását, kvalitását.
Zárójeles megjegyzés egyébként, a világ futballja, meg az Atletico Madrid is sokkal jobban járna azzal, hogyha egy másik Benficás csatár tehetségre cserélnék João Félixet, és Núñez végül inkább menne az Atletico-ba, és Félix meg elmehetne egy olyan csapatba, ahol többet tudna focizni, zárójelbe zárva. Szóval, hogy azért a portugál csapatoknál szerintem ezt általában megszokhattuk, szóval ott hihetetlenül jól működnek az akadémiák, elképesztő nagy lehetőséget, teret és felelősséget adnak nagyon fiatal játékosoknak a kezdettől fogva, hogyha meglátják bennük az ígéretet, úgyhogy én szerintem ez szimplán erre visszavezethető, hogy most a, egész pontosan a Benfica akadémiája hogyan működik, arra nem biztos, hogy fogok tudni választ adni, de
meg tényleg... jó hozzá kell még fiatalan ezeket a játékosokat, ugye, de Vinyonyás sem a Benficának a nevelése, viszont nagyon korán kiszúrták. A spanyol másodosztályból hozták, hogy az Almériában volt neki egy szezonja Európában, ott 16 góllal zárt, úgyhogy nem jutottak föl végül az első osztályban. De ez jól jelzi, hogy mekkora potenciált láttak benne, hogy már akkor 24 millió euróért vették meg a spanyol másodosztályból, klubrekordot jelentő összegért. Most ugye már arról lehet hallani, hogy 70 millió euró alatt nem igazán szeretnének szóba állni senki, hogy teljesen érthető is, mert úgy tűnik, hogy egy különleges potenciálra rendelkező játékosról van szó. Pont nemrégen a The Athletic-en volt is róla egy hosszabb anyag, ahol például a válogatott beli csapattársát, Luis Suárez-t, ki ne ismerné, idézték, hogy rá érdemes figyelni erre a srácra. Ő azért 15 évet már elfocizott a legmagasabb szinten csatárként, és benne azért lát olyat, hogy szintén 15 évig tudna focizni a legmagasabb szinten, a legnagyobb klubokban.
No hát ezt majd meglátjuk, most a BL hátralevő részében kimaradunk ebből az élvezetből, mert hiszen ugye kiestek, aki kíváncsi rá, az nagy
a következő szezontól valószínűleg nem kell nagyon
nézze most a portugál bajnokság mérkőzéseit valahogy valamilyen streamen.
És bocsánat, még csak annyi hozzá, hogy egyébként amit itt ilyen félig utalással a zárójeles megjegyzésem mondtam, hogy ő neki elképesztő munkabírása van, és az, amit a legutóbbi urugvái tehetségekkel kapcsolatban, mondjuk itt Fede Valverdére gondolok, de egyébként ez önmagában Suárezről és legfőképpen Cavaniról is elmondható, hogy a tehetségük mellett brutál mennyiségű melót bele szoktak tenni mezőnyben is, és ez nála is kiemelendő. A másik fél gondolat pedig az, hogy a Benficának egyébként is nagyon hangsúlyosan szüksége lesz szerintem arra a pénzre, amit belőle fognak szerezni, mert ahogy azt a Pete is mondta, ez most egy ilyen nagyon átmeneti keret, nagyon átmeneti edzővel, aki kifejezetten ideiglenesnek volt kinevezve idén közben, és a keretben is nagyon csúnyán égtelenkedő lyukak vannak. Most nem menjünk annál messzebb, hogy a portugál bajnokságban nyilván ez egy kiemelkedő párosnak tűnik, de azért a jelenlegi korából, energiaszintjéből fakadólag Nicolás Otamendire és Fertongára nem biztos, hogy az európai szintére nagyon-nagyon hosszú ideig lehetne még építeni.
Tehát ehhez képest, amit mondtál, azért mégiscsak BL negyed döntőbe jutottak. Azért ez jelzi azt az erőt, vagy potenciált, ami ott rejlik ebben a Benficában. Meglepő, abszolút meglepő számomra.
Hát igazándiból a portugál kluboknak, hogyha megfelelő a sorsolásuk, és olyan ellenfeleket kapnak a kieséses szakaszban, akkor azért el tudnak menni a negyed döntőig, szóval nekem ez annyira nagy meglepetéssel nem szolgált. Ettől függetlenül pont az, hogy hogyan alakultak meccsről meccsre a Benficának a taktikája, meg a hozzáállása, hogy Verissimo gyakorlatilag 90 perceként átgondolta, hogy mit szerettek volna csinálni, ez szerintem árulkodó azzal kapcsolatban, hogy ő is egy ilyen, nem tudom, ilyen Gus Hiddink-szerű alak most éppen a Benficában.
Szerintem folytassuk a talán a legnagyobb meglepetéssel, ezen szerintem nem vitatkozunk, a Bayern München kiért, és kiesése az...
Ha már a Liverpool is a Villarreal játszik az elődöntőben.
Ordas nagy meglepetés. Mi az erénye Unai Emerynek? Miért van az, hogy ilyen kevés jó helyzetet engedélyezett, vagy góllal kecsegtető helyzetet engedélyezett a Bayern Münchennek?
Én azt hiszem, hogy könnyedén ki fogunk egyezni abban, hogy Természetesen maximálisan tisztelendő, megdicsérendő és értékelendő az, ahogyan lezárták a Bayern Münchennek a támadójátékát, és mégsem ezen dőlt el a párharc, hanem azon, hogy amikor nem lezárták a Bayern Münchent, hanem ők megpróbálták kihozni a labdát, amilyen hosszan hozták ki a labdát, amilyen hosszú ideig, amilyen meglepően gyakran tudták saját magukról levenni a nyomást, és bármiféle veszélyt jelenteni, pontosan ugyanúgy, ahogy azt Unai Emery elképzelhette még a sorsolás idejében, az döntött itt Isten igazából.
Ahogy a Villarreal játszott, abban igazából gyakorlatilag semmi meglepetés nem volt, hogy aki tényleg csak a legnagyobb meccseiket nézte meg, mondjuk az előző szezonból az Európa Liga döntőt, vagy mondjuk a Chelsea elleni Európai Szuperkupa döntőt, akkor nagyjából hasonló játékot mutatott a Villarreal minden egyes alkalommal, nagyjából egy nagyon mélyre húzódó védelmi vonallal, és abból pedig átmenetekből, vagy megtartott labdákból próbáltak építkezni, és van egy ilyen egyfajta kettősség velük, meg főleg Unai Emeryvel kapcsolatban, és én nagyon sok érdekes, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy téves vagy fals véleményt olvastam a Villarreal továbbjutása után vele kapcsolatban, hogy a múlt béli eredményeit így próbálták revideálni, főleg arra gondolok, hogy az Arsenalnál mondjuk neki időt kellett volna adni, hiszen láthatjuk, hogy hát a Villarreal is megnyerte az Európa Ligát, most pedig ott van a bajnok ligája elődöntőjében, hogy a Villarreal történet során mindössze egyetlen egyszer jutott el ilyen messzire a BL-ben még 2006-ban. Csak ahogy a játékosoknál nagyon sokszor beszélünk arról, hogy ki az a játékos, aki egy illik egy csapat, vagy illik egy csapat játékrendszerébe, és ki hova illeszthető be, akkor egy edzőnek ugyanezt meg kell tennünk, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy edző egy csapatnál megbukik, egy másik csapatnál pedig képes sikereket elérni, mert más a klubstruktúra, mások az elvárások, más a játékos keret, könnyebben tud velük kommunikálni, és Unai Emerynek abszolút ez az edző, aki a Villarrealnál, meg a Sevillánál, a kupasorozatokban folyamatosan jó eredményeket tudott elérni, de ha megnézzük, a Villarreal most úgy hetedik a spanyol bajnokságban, hogy igazából már arra sincs sok esélyük, hogy az top 6-ba beérnek, és az EL-ben indulhatnak a következő idényben. Az előző négyben megint csak hetedikek lettek, csak megnyerték az Európa Ligát. A Sevillával, akivel 3 Európa Ligát nyert, egyszer sem végzett a legjobb 4 között. Utoljára Unai Emery olyan csapat, amit nem Paris Saint-Germainnek hívnak, 2012-ben, 10 évvel ezelőtt végzett bajnokok ligája indulást jelentő pozícióban. És ez pontosan abból fakad, hogy Emery alapvetően egy reaktív edző, és ezt mindig ő is elmondja, hogy ő nagyon részletesen, végletekben menően felkészül az ellenfél csapatából. Például az Európa Liga döntő után nyilatkozott erről az ő videóelemző, hogy 17 meccsét nézték vissza a Manchester Unitednek, hogy pontosan felkészüljenek a játékukból. Ugyanez valószínűleg megtörtént itt a Bayern München elleni meccsen is.
De akkor ez azt is jelenti, hogy kifejezett kupa specialista az ember, hiszen pontosan. Egy bajnokságban, szerda-szombat ritmusban, vagy szombat-szombat ritmusban ezt azért nehéz tetteni.
Ez így van.
És ott nem árt néha megújulni, tehát hogyha az ember csak reaktív edzőként gondolkozik, akkor az lehet, hogy egy pár harca tökéletes, ezt szeretnéd mondani, de
ezt és
38 mérkőzés, vagy 36 mérkőzés, hirtelen is tudom, 38 van, ugye?
38.
Igen, 38
mérkőzés. Bajnoki sorozat során szerintem az segít egy csapatnak, hogyha van egy kialakult, konkrét játék, amit hétről hétre meg tud valósítani. Emery csapatai viszont mindig abban voltak jók, hogy egy-egy meccsre jó módosításokkal, főleg reaktív játékkal tudtak eredményeket elérni. Bajnokságban ez kevésbé működik, és ez innentől kezdve nekem picit furcsa, mert hogyha valaki nézi a Villarrealt a La Ligában, vagy akár itt a Bayern München elleni két meccsen, nem azt láthattuk, hogy itt előrevágott labdákkal operáltak volna, hanem a világon szerintem Unai Emery az egyik olyan edző, aki ezt a hátulról, nyomás alól való építkezést a lehető legjobban tudja leoktatni. Zseniálisan csinálja ezt a Villarreal, ezt láthattuk tavaly az Európa Ligában is, jól csinálják a spanyol bajnokságban is. Az nagyon szembetűnő, hogy a bajnokságban hiába hozzák ki a labdát, a liga alsó házában vannak, hogy hány lövést eresztenek meg meccsenként a támadó harmadban, ezt a fajta kreativitást az ő csapatai nem bírják megvalósítani, és ott már sokkal inkább múlik ez a játékosok egyéni képességein. És mivel Emery alapvetően gyengébb képességű játékosokkal könnyebben tud dolgozni, ez kiderült a Sevillánál, a Villarrealnál.
Vagy kevésbé sztárjátékosokkal. A spanyol első osztály szerintem egyik játékosát sem mondanám gyengébb
képességeket. Igen, ez talán egy jobb megfogalmazás.
Kevésbé sztár vagy sztárral ők kerjenek
az ő játékosok. Igen, és kiderült az ellentét a Paris Saint-Germainnél. vagy az Arsenalnál, ez pont az, hogy a támadó harmad viszont nincs mindig egy olyan játékos, aki az extrát tudja adni egy bajnoki idényen keresztül. Úgyhogy ez nekem egy nagyon furcsa kettősség is. De... Mert itt ezért nagyon nehéz helyre tenni például itt a top futballnak a világában.
De azért mégiscsak összehozott 2,3 XG-t, javarészt az első mérkőzésen 2,8-szal szemben. Volt. Tehát ugye ez azért azt jelenti, hogy az első meccsen, amit ugye sokak véleményében megegyezően is azt gondolom, hogy konkrétan lefociszta a Bayernt. És a második mérkőzésen, ami szintén egészen extra, hogy a Lewandowski átlagosan 6,9 paszt, vagy 6,9-szer ér labdához, bocsánat, a 16-oson belül, és most így az 52. perc volt az első ilyen, igazából mindjárt gól lett ugye a második mérkőzésen, tehát valahogy zseniálisan vette ki a játékból a Bayernnek, vagy talán a világ egyik legjobb formában lévő centerét.
Fú, annyi minden hangzott el, hogy azt se tudom hirtelen, hogy mire reagáljak, szóval akkor maradok a legutóbbinál, aztán megfordulunk az úton visszafelé. Lewandowskinál azt szerintem muszáj kiemelni, hogy ő neki láthatóan, észrevehetően az elmúlt hetekben brutálisan megfáradt a teste, és szerintem talán még fejben is, és ezt egyáltalán nem elhanyagol Andó.
Elvileg nem is teljesen egészséges most ez már egy ideje.
Teljes mértékben előfordulhat tényleg, és emellett egyébként meg tényleg a Villarreal nagyon ügyesen lezárta őt, és ez az első meccsen még talán ennél is sokkal hangsúlyosabb volt, mint most itt a másodikon, bár lehet, hogy a gól az, ami engem ebből a szempontból egy picit befolyásol, de hogy az első meccsen is a Twitteren rengeteg ilyen pasztérképet, meg ilyen szerkezeti ábrát lehet találni, hogy ki hol ér a labdába, és hát Lewandowski szinte észrevehetetlen volt ezeken az első, az odavágó után. A Lewandowskivel kapcsolatban ez. És igazándiból én szerintem ugyanazt rágjuk, csak lehet, hogy nem értjük egymást, de megpróbálok valahol arany középutat teremteni közöttetek.
Nem mondom, hogy nem értem a Pitet, tehát abszolút értem, csak nyilván próbálok olyan kérdéseket föltenni, hogy még kijöjjön valami.
Attila próbál minket provokálni, de főleg engem.
Nagyon helyes, ezt így is kell, és szerintem azért mondom, hogy valójában ugyanarról beszéltek, mert az, hogy a Villarrealnak ennyi, vagy ilyen minőségű helyzetei összejöttek, az egyáltalán nem zárja ki azt, hogy ők mondjuk a bajnokságban szebbenjenek a támadó harmadban. Mert az, hogy Emery ki tudott találni, most egyszerűsítsük le, mondjuk három olyan módszert a két meccsen, amivel el tudtak jutni a kapuig, az tökéletesen rárimel arra, hogy ő fel tud készülni az ellenfelekből, és megtalálja azt az egy-egy gyenge pontot. Amit a Pete mondott, hogy igazándiból a modern futballban 2022-ben a támadó harmadban egy olyan szerkezetet kell felépíteni az edzőknek, amiben tökéletes kiemelhető, kihozható a kreativitása az egyéneknek, és mindenki a saját erényeihez képes ki tudja domborítani azt, hogy miben jó. Ebben Emery lehet, hogy a játékos kerete sem sokat segít ebben, mert lehet, hogy nem nagyon vannak ilyen játékosai, de egyébként sem elég jó ebben. És az, hogy ő a hátulról felépítve gyakorlatilag bele tudja verni az edzéseken ezeket a sémákat a játékosaiba, ez teljesen unikális, és ez az ilyen BL párharcokon meg tudja azt adni a csapatának, hogy ezek a 2-3 olyan folyosó, most itt visszagondolva Lo Celso és Morenónak a helycseréjére az első meccsről, azután a veszélyt jelentsen a kapura, viszont a bajnokságban meg ez egyszerűen nem elegendő arra, hogy folyamatosan, konstansan az összes ellenfél ellen hétvégéről hétvégére mindenkit sakmattolni tudjanak.
Hát azért az is a Pitet erősíti egyébként, vagy hogy mennyire, mennyire kupa specialista Emery, vagy mennyivel jobban föl tud készülni egy oda-visszavágós meccs, vagy 13 oda-visszavágós egyenes kieséses szakaszos meccs óta nem kapott ki.
És ő például az Arsenalnál is játszott.
Ebben Európa már nyilván Liga benne döntőt. Van az, igen, Európa Liga is, tehát a tavalyi Európa Liga, tehát ez egészen lenyűgöző. Egyébként én nagy Emery fan vagyok, mindent elismerve, amit mondasz, hogy valószínűleg a bajnokságban 38 meccsen nem elég az a típusú felkészülés, vagy tudás, vagy kvalitás, nem tudom, hogy benne van.
Én az Emery-t ezt mindig úgy közelítem
ugye azt, meg. Arra emlékszünk leginkább, hogy úristen, Barcelona PSG, ugye 6-1,
igen.
És ez rá is ég valószínűleg az emberre, de mindig elfejtik, hogy volt egy első meccs, ahol szintén iszonyatosan lefociszta ott a Barcelonát, tehát az megint egy iskola volt, tehát ez zseniális.
Az Emery szerintem egy olyan szempontból érdekes edző megint csak, hogyha az ember egy kívülről néz, és megnézi ezeket az európai párharcét, és hogy micsoda meccsterveket tud összerakni egy meccsre, két meccsre, akkor tényleg a világ elitjében ott van. Csak hogyha valakinek mondjuk már végig kell nézni az összes bajnoki mérkőzést, amit Emery vezet, akkor jön ki az, hogy egyébként olyan nagyon sok elképzelés nem mindig van a csapatainak a játékában, és ez a kettősség teszi szerintem úgy igazán szórakoztatóvá azoknak, akik nem éppen annak a csapatnak szurkolnak, ahol lép az edző.
Hát azért látsunk, szerintem két mondatot ejtsünk arról is, hogy mondjuk Flickkel viszonylag jobban nézett ki ez a Bayern, mint Nagelsmannnal, vagy nem? Vagy mi az oka ennek, hogy kicsit úgy összébbent ez a, vagy kiesett a Bayern? Vagy nem sikerült egy spanyol középcsapatot nevezzük annak kiejteni a Bajnokok Ligája negyeddöntőből?
Az gyakorlatilag két éve elhangzik a Bayern Münchennel kapcsolatban, hogy Salihamidzicnak az építkezése miatt a játékos keret egyes posztokon komolyan vehetetlenül vékony az európai ellenfelekkel szemben, és én szerintem szimplán ezen bukott el az idei szezon.
Mire gondolsz?
Arra, hogyha a Nagelsmann szeretett volna variálni, akkor ahhoz tudott nyúlni, mint a visszavágón, hogy Leroy Sané és Kingsley Coman lett a szárnyvédője a Bayern Münchennek. Arra, hogy Alfonso Davies és Leon Goretzka az utóbbi 4 hónapban játszott együtt 2 vagy 3 meccset összesen, és ezáltal egyes fázisai gondolva itt legfőképpen a védekező átmenetekre totálisan szétesett a Bayern Münchennek.
Hát mondjuk Sané nem a védekezéséről híres, az tény.
Ez abszolút így van, és én tényleg erre csak csatlakozni tudok, hogy alapvetően itt a keret van most már hosszú idén rosszul felépítve a Bayern Münchennél, és Hansi Flicknek a távozásához is alapvetően az vezetett, hogy ugye Hasan Salihamidzicsel egy igencsak rossz kapcsolatot ápoltak. Nem is azokat a játékosokat igazolt el, akiket például őket, és nem is igazolt olyan posztokra játékosokat, ahol viszont szükség lett volna rájuk. És pontosan ez látszódik, az, hogy Goretzka megsérült, hogy Alfonso Davies megsérült, az gyakorlatilag teljesen szétverte azt az alapjátékot, amit a Bayern München az ősszel meg tudott valósítani. Ugye Julian Nagelsmann még pont talán októberben Ralf Rangnickkal együtt jelent meg egy tévéműsorban, hogy együtt elemezték a Bayern Münchennek a játékát, ugye a saját csapata játékát egy mondjuk úgy, hogy igazi szakavatott emberrel, aki ilyen kicsit ilyen szoros kapcsolat is fűzi. Milyen unikális, hogy vannak ilyen műsorok bizonyos országokban. De ott pontosan arról beszélt
Nagelsmann. És őszintén beszélgetnek a saját csapatokról.
És őszintén beszélgetnek róla, és szakmailag beszélgetnek róla. És pont azt emelte ki Nagelsmann, hogy az azt megelőző idényben még Hansi Flickkel is, ez nem kell nagy koponyának lenni, mert ez egyszerű szurkoló is észrevette, hogy a magas védelmi vonal mögé folyamatosan tették be nekik a labdákat, hogyha a letámadást átjátszotta az ellenfél, akkor folyamatosan zicserben tudták rávezetni Manuel Neuer a labdát. És ezen próbált Nagelsmann javítani mondjuk a szezon első felében, és ez sikerült is, és a számokban látszódott, hogy a Bayern München egyrészt kevesebb lehetőséget enged az ellenfeleknek, azok a lehetőségek meg alacsonyabb minőségűek. És ott jön be az, amit a Bence is mondott, hogy megsérült Goretzka, megsérült Alfonso Davies, és Nagelsmannnak nagyon sokszor elő kellett venni ezt a háromvédős játékot, ami igazából a két oldalsó szárnyvédő, az két ekte támadó. Vagy Gnabry, vagy Coman, vagy Sané, a három közül valamelyik kettő ott volt a pályán ezeken a posztokon, és Kimmich egyedül pedig nem tudja levédeni a pálya közepét. Legtöbbször Jamal Musiala játszott mellette. Picit ezen a meccsen már ez kevésbé jelent meg, az elsőn is, mert Goretzka ott volt Kimmich mellett, de főleg a másodikon szintén két nagyon támadó szellemű szárnyvédő, akik szintén megint csak támadók voltak, és Kimmichnek viszont kell az, hogy legyen mellette egy fizikális játékos, aki a lepattanókat be tudja gyűjteni, aki a visszatámadásnál erősen tud fellépni, mert Kimmichnek alapvetően minden pozitívon mellett, mert zseniálisan osztogatja a labdát, kiváló meglátásai vannak a játék minden elmében, amit labdával kell végezni, Kimmich ott van a legjobbak között. De hogyha ráesik az ellenfél, az Kimmich egymaga nem fogja tudni levédekezni. És ez egy nagyon nagy probléma a Bayern Münchennél, hogy ezt a posztot, hogy átmenetekben Kimmichet és a csapatnak a közepét meg tudják védeni, azt rendszer szinten csak a szezon első felében tudták megvalósítani. Ahogy kiestek az emberek, vagy milyen formában tértek vissza, ez a Bayern Münchennél már nem működött.
No, szerintem nem hagytunk ki semmit erről a mérkőzésről. Lépjünk tovább az általam, aztán majd ti elmondjátok, hogy szerintetek is legjobb mérkőzésnek, vagy legjobb duplának nevezett párharcról. Én a Real Chelsea-re gondolok. Gólgazdag volt, remek volt.
Kiváló, minőségében ez
hullámzott,
volt. Szórakoztató faktorban már nem.
Én, mint szurkoló, kívülálló szurkoló, azt mondtam, hogy hát parád. És olyan megoldások voltak, amit hát azóta is ezt nézegeti a világ, meg mondjuk a Modricnak a passzára gondolok, hogy a búbánatba lehet úgy rugdorogni jobb külsővel, hogy hát ahogy Hoffi mondta, nem elé fél méterre, nem mögé fél méterre, pont oda. De csak bele kellett rúgjon abba
a tempóba. Még mielőtt belekezdünk magának a meccseknek a szétszedésébe, pont most láttam egy nagyon jó videót kiemelve Twitteren, és itt mi is, meg szerintem ti is korábban Attila nagyon sokat beszélgettetek az úgynevezett szkennelésről, hogy a játékosok hogyan mérik fel a környezetüket, mielőtt még megkapnák a labdát, és ott volt egy lassított fölvétel egy felső kamerából, hogy mielőtt Modric megkapja a labdát, már kétszer benézett hátra, hogy hol helyezkedik Rodrigo, és akkor megkapta a labdát, már csak fel kellett néznie egyszer, és egyből tudta berakni a labdát, mert dicsérhetjük Modricnak a mozdulatát, ami zseniális volt. Azért láttunk már tőle néhány ilyen külsővel adott labdát, ilyen szempontból ez nem annyira unikális, de hogy egy ilyen helyzetben, ilyen nyomás alatt, úgyhogy akkor már kiesésre állt a Real Madrid, ennyire gyorsan tudott döntést hozni, az pontosan annak az eredménye, hogy tökéletesen felmérte azt, hogy a csapattársai milyen pozíciót vesznek föl, még mielőtt a labda egyáltalán hozzákerült volna.
Én pont ma láttam De Bruyne-nél egy ugyanilyen szkennelős videót, ami szintén zseniális, ugye hasonló gól vagy gólpasszmesterről beszélünk, de róla majd egy kicsit később, mert még ott nem tartunk. A Real Madrid a bajnokok ligája történetének legidősebb csapatával állt föl átlag életkorban. Lényegében a csapatgerince ugyanaz, mint amivel Zinedine Zidane az első bajnokok ligája, vagyis a saját edzői első bajnokok ligája győzelmét érte el. A rutin döntött, vagy egyszerűen a vakszerencse, vagy egy ilyen villanás, vagy mi a bubánat, hogyha ugye négyet kapnak egy 3-1-re idegenben megnyert meccs után hazai pályán négyet kapnak, amiből egyet nem ad meg a játékvezető. Ezen is majd lehet vitatkozni, hogy miért.
Nekem szabálykönyvben
azt szerintem miatt. Zárjuk rövidre, igen, az nem nincs. Egy túl okos szabály, de a szabály szerint ez így volt. Tehát, hogy ezen nincs mit vitatkozni.
A gólszerző játékos bármilyen szinten hozzáér a kezével, akár szándékosan, akár nem, akár a testéről pattan fel, akár nem, azt a gólt el kell venni, hogy ez a szabály pontosan szintén
nem mérlegelhet a játékvezető.
Ez a szabály pontosan mondani. Szintén a BL-hez köthető, ugye a Tottenham Manchester City elődöntőben a Llorente úgy szerzett gólt a City ellen, hogy bár vétlenül, de kézzel ütötte be a labdát, és utána történt ez a szabálymódosítás, ami ezt a szituációt eléggé egyértelművé teszi.
No, de hát 3-0 volt akkor is, tehát még ez a meg nem adott gól után is lőttek még egyet, és hát nem is tűnt úgy, hogy hátradőlt volna a Chelsea.
Nem. És a meccs, hát nem a meccs, maga a párharc az igazából az odavágón dőlt el. Az, hogy ott a Chelsea-nek a labda elleni játéka abszolút nem működött. Sőleg, és akkor, hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor a letámadásban a Chelsea-nek nagyon sokszor az jött ki, hogy Christensennek egyszerűen Viniciusszal kellett folyamatosan párharcokat vívnia, és folyamatosan meg tudott találni egy szabad embert a Real Madrid a középpályán vagy a védelemben. És nem csak minőségbeli Vinicius Christensen, hanem mennyiségbeli, létszámbeli fölényt is folyamatosan ki tudott alakítani. Az, hogy a második meccs, az viszont miért volt ennek a teljes ellentéte, teljes Chelsea dominanciával és kis ilyen totális fordítással, tényleg nem közel álltak a 4-0-hoz is, az meg pontosan annak köszönhető, hogy Tuchel ezeket az apró hibákat ki tudta javítani azzal, hogy Loftus-Cheek szárnyvédőként befelé mozgott a középpályán, az, hogy most már nem Christensennek, hanem a gyorsabb párharcokban sokkal erősebb Reece Jamesnek kellett felvenni a harcot Viniciusszal, ez mind-mind segített a Chelsea-nek labda nélkül is, labdával pedig sokkal kiszámíthatatlanabb lett a játékuk azzal pont, hogy Loftus-Cheek folyamatosan középpályásként mozgott, holott jobb oldali szárnyvédő volt az alappozíciója, és amíg az első meccsen a Chelsea ellen a Real Madrid tudott mindig létszámbeli fölén kialakítani, döntése tudta folyamatosan kényszeríteni a Chelsea játékosokat, hogy kit támadjak meg. A második meccsen ez pontosan fordítva történt. Mendy nem tudta, hogy akkor neki most Loftus-Cheeket kell fölvennie, Havertzet kell fölvennie, Alaba nem tudta, hogy ki kell lépnie Loftus-Cheekre, vagy maradjon a védelemben, és ebből lőtte végül egyébként az első gólt is a Chelsea, hogy Alaba akkor kilépett, és ment mögé Mount, ment mögé Havertz, ott teljesen megfordult ez a dolog. Onnantól a Real Madrid volt mindig egy ilyen kényszerhelyzetben az egész meccsen.
Van-e köze a két mérkőzés kép különbsége között az, hogy Kanté az első meccsen első félidőben 21 labda érintése volt, a második meccsen 43 az első félidőben. Ez taktikai, vagy forma, egyéni forma, Diffy? Mert zongorázni lehet a különbséget, hogy Kanténak jó megy a játék, sok labda érintés, akkor rohadt sok labdát szerez magyarul, amit szépen tesz tovább. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy a két szám közti különbség.
Nagyon nagy, és mégis azt mondanám, hogy nem igazán ő volt itt a kulcs. Sőt, illetve az utolsó 20 percet, meg a hosszabbítást tekintve kifejezetten negatív szereplő volt.
Mintha elfáradt volna, vagy nem.
Igen, erről olvastam egy érdekes véleményt, ugye most a Ramadán van, és ugye Kanté sem ehet napkeltétől napnyugtáig is, hogy ez mennyire befolyásolhatta mondjuk a teljesítményt akár az első mérkőzésen, vagy akár most. Ez egy ilyen elmélet, tehát én sem tudom biztosra mondani, de akár ez egy szempont lehetett abból, hogy mondjuk a párharcokban közel sem hozott olyan jó döntéseket, lemaradt labdákról, nem lépett ki időben az emberére.
De nagyon érdekes, mert pont azt hiszem a Bárdi kapcsán volt, amikor Újpesten volt egy hasonló élmény, meg hasonló magyarázat, hogy esett vissza arra az időszakra a teljesítménye, hogy mennyire a Ramadán betartása a hithű muszlim játékosoknak mennyire gátolja a folyamatos teljesítményét, és ez egy tök érdekes dolog, és mégis beteszik.
Igen, és egyébként nagyon sok játékoson meg ez nem látszódik meg, tehát például itt a Liverpoolból.
Hát a kérdés, hogy ki mennyire tartja be?
Hát nyilván ebben nem látunk bele teljesen, de szerintem ez egy ilyen érdekes szempont. Alapvetően nyilván magát a mérkőzés képét nem ez határozta meg, hogy akkor Kanté éhetett vagy ihatott-e. Az ő egyéni gyengébb teljesítménye mögött ez lehetett egy ilyen indikátor, de maga a Chelsea meg csapatszinten a második mérkőzésen gyakorlatilag nullára ledominálta a Real Madridot. És akkor itt fel lehet tenni a kérdést, hogy akkor viszont hogy lehet az, hogy a Real Madrid mégis tovább jutott is.
Ezt tettem fel 3-4 percet.
Igen, hogy és ezt nagyon nehéz is megválaszolni, és én mindig csak azt tudom mondani, hogy a Real Madrid alapvetően csapatként évekre visszamenőleg filozófiában tényleg csak arra épít, hogy az edző összerakjon egy olyan játékot, amiben a rendelkezésre álló játékosok egyéni képességeit tudnak dominálni. Egy bizonyos csapatoknál, hogyha kirúgnak egy edzőt, akkor amíg ki nem nevezik a következő állandó vezető edzőt, akkor leültetnek egy ideiglenes edzőt, ezt angolul úgy nevezik, hogy caretaker. Hogyha ezt így nagyon csúnyán akarom magyarosítani, akkor egy gondoskodó edző, aki szépen gondoskodik a csapatról, amíg meg nem érkezik az idézőjeles igazi edző. És a Real Madridnál viszont az az ember érzés, hogy itt igazából minden edző egy ilyen caretaker edző, és pontosan, hogy te is mondtad, Attila, 2016-os BL győztes csapathoz képest az ottani Manchester City elleni elődöntőben három olyan játékos szerepelt, aki már nem volt ott a Real Madrid keretében erre az összecsapásra. És ott ül Zidane a kispadon, most ott ül Ancelotti a kispadon, és olyan látványos változásokat nem látunk a Real Madrid játékában. Pontosan azért, mert a játékosok magja az nagyjából ugyanaz, és Ancelotti pedig mindig azt mondja magáról, hogy neki az a filozófiája, hogy nincsen filozófiája, és tud alkalmazkodni a körülményekhez, ami bizonyos szinten egy kieséses szakaszban lejátszott meccsen akár segítség is lehet, mert nincsenek olyan elvi megkötések a játékodban, amik mondjuk egy csapatot vezérelnek egy szezonon keresztül, és könnyebben tudsz ezen akár drasztikusan változtatni. Például az első meccsre vette elő Ancelotti, az is tartotta meg a másodikra is, amit Zinedine többször is használt, hogy Fede Valverde jobb szélsőként folyamatosan visszazállt gyakorlatilag jobboldali szárnyvédőnek. És egy ilyeneket meg tud húzni, de igazából a játékot Benzema pozíció határozza meg, az, hogy Kroos hol veszi fel a labdát, Modric hol veszi fel a labdát, és az, hogy ezek a játékosok viszont világklasszisak, és most is különbséget tudnak jelenteni. És egy kétmeccses párharcban ez döntő faktor lehet egyszerűen. És a Real Madrid ebből ért el az eredményét gyakorlatilag nem csak az elmúlt évtizedben, de mióta világ a világ.
Hogy Ancelotti lényegében akkor semmiféle novumot nem hozott, utánozza azt, amit Zidane bevált, vagy ugyanaz a középpálya
lényegében. Zidane utánozta azt, amit Ancelotti csinál, és Ancelotti most megint azt csinálja, amit Zidane tanult tőle.
Igen. Zidane Ancelottinak a második edzője volt, mikor Ancelotti BL-t nyert a Real Madrid. De nagyon hasonlóan közelítik meg a játékot.
Tehát akkor visszatértek ugyanarra az útra?
Hát úgy továbbitték. Gyakorlatilag ugyanezt. Picit másfajta edzők persze. Zidane-nak szerintem azért sokkal közelebb áll a felfogása a modern futballhoz. És nagyon sok ötletet implementált más edzőktől, Ancelottinál ez kevésbé érződik, ott tényleg neki az a legnagyobb erősség, hogy a játékosokat olyan helyzetbe hozva, ahol a maximumot ki tudják hozni magukból. És ez bizonyos szinten tud működni, de hogyha megnézzük, a döntő faktor az egyéni teljesítmény volt, és a Real Madridnál valószínűleg ez a cél. De összességében, ha megnézzük...
Hát ezért galaktikusok, nem?
Igen, de megnézzük a Paris Saint-Germain elleni párharcot, igazából három fél időn keresztül a Paris Saint-Germain lefociszta a Real Madridot. Megnézzük most a Chelsea elleni párharcot, adjuk oda a londoni első fél időt a Real Madridnak, négy fél időből háromban lefociszta a Chelsea a Real Madridot. Persze most itt volt egy hosszabbítás is, ahogy a Benzema tovább lőtte a Madridot, de az volt a Real egyetlen helyzete a hosszabbításban is. És mindig ez a kérdés, hogy ez mennyi ideig fenntartható? Hogy ennyire az egyéniségek határozzanak egy meccset, miközben láthatok, hogy Tuchel ilyen finom taktikai változtatásokkal a második meccsre egyértelműen az ellenfele fölé tudott kerekedni, mint Ancelotti szemében, mint a Chelsea a Real Madrid ellen.
De lényegében akkor azt mondod, hogy ugye lassan 10 éve csinálják ezt, tehát 10 éve masszívan a keret tengelye, gerince az ugyanazokból a meghatározó játékosokból áll. Jó, persze Ronaldo elment, jó, kiesett ugye a védelemből egy-két játékos, de ugye az a talán az a csapatrész, ahol legkönnyebben pótolható a kvalitás vagy az extra, hogy nem sikerült a nemzetközi futballnak reagálni, vagy nem sikerült tartósan reagálni arra, vagy mindig ez a kis nüansz kijön belőle, hogy ilyen rutinos játékosok, hogy majdnem 30 év az átlag életkor, 29,293.
Én ezt elképzelhetetlennek tartom, hogy a végletekig lehet húzni akár egy BL sorozaton belül. Húzni. Mert hogyha megnézzük például Zidane-nak a BL meccseit, folyamatosan tudott innoválni. Picit mindig máshogy játszott a csapata. És nem csak meccsekhez alkalmazkodott, hanem a csapatjátéka is változott. Akár az, hogy az utolsó idényében mérkőzésre a csapat felállását is tudta nagyon szabadon módosítani.
De például Ancelotti pont ezért bukott meg a Bayernnál, nem? Vagy igen, nagyon hasonlókok miatt, hogy ott meg nem ehhez a gondoskodó edzőhöz voltak szokva, hanem mondd meg, hogy ide menjek, odafussak, igen, ebbe az irányba, ilyen sebességgel, itt nyitunk területet, vagy hol nyitunk, és ott meg ez nem működött.
A Real Madridnak meg mindig így ilyen edző kellett. És ezen érdemes elgondolkodni hosszú távon is, hogy elképzelhető lesz-e valaha, hogy a Real Madrid kispadjára leüljön egy olyan edző, akinek hosszú távú elképzelése van a játék megvalósítását illetően is, és alá tudja rendelni magát a klub ennek. És nem, mert a klubnak ez a filozófiája, hogy a Real Madrid az mindig az egyéniségekről szól, mindig a szórakoztató játékról szól, mindig a sztárokról szól. És ahogy a Barcelonában mindig ott van, hogy a labdát akarunk birtokolni, és így akarunk mondani, és ilyen típusú edző kell nekünk, a Real Madridnál pedig mindig ott van az, hogy legyen egy edző, aki a mi sztárjainkat úgy tudja felrakni a pályára, hogy úgy tudják jelenteni a különbséget, mint most a Modric vagy mint a Benzema. Csak a modern futball nem feltétlenül ebbe az irányba mutat, de valamiért most a Real Madrid ezzel is sikeres tud lenni.
Kettő dolog ehhez. Van egy másik podcast, Training Ground Guru-nak hívják, ez egy ilyen kifejezetten szakmai fórum, ahol olyan szakembereket szoktak elhívni, akik tényleg mélységében beszélnek a futballnak egyes területeiről. És Ancelottinak a fia, Davide Ancelotti, aki másodedzőként dolgozik az apuka mellett, ő volt egy epizódban, hát akkor még szerintem az Evertonnál dolgoztak, és volt egy nagyon érdekes 3-4 perce annak a beszélgetésnek, ahol az interjúztató különféle módon megpróbálta kiszedni belőle, hogy így nektek milyen filozófiára épül az elképzelésetek a futballról. Megkérdezte így, megkérdezte úgy, jó, de hogy hát, hogy nem tudom, kihez hasonlítható a futballotoknak a nagy része, szeretnétek-e magas letámadás, birtokolnyadat, nem tudom, és minden egyes alkalommal az volt Davide Ancelottinak a válasza, hogy nekünk alapelveink vannak. Ez vagy 4-szer sikerült elhangoznia mindig ugyanerre a válaszra. Semmi konkrétumot nem tudtunk meg, annyit mondott, hogy hát nekünk ilyen alapelveink vannak, amiket beleverünk a játékosokba, amire építünk az edzéseken, és én szerintem tökéletesen alátámasztja ezt, hogy hogyan kell elképzelnie az Ancelotti családnak, meg a stábnak a munkáját a különböző állomásokon.
Nagyon vicces, mert minden edző elmondja ezt, hogy vannak alapelvek, és tök mindegy, hogy mi a formá, vagy mi az éppen aktuális taktika, hogy több hosszú labdával játszunk, éppen mélyről próbálunk építkezni. Ezeket az alapelveket mindig be kell tartani. Bizonyos elmozgásokkal, hogy például hányat passzolunk, mielőtt lerohanjuk az ellenfelt, ugye Guardiolánál, de hogy ezek általában megjelennek elég egyértelműen és világosan a pályán, tehát nekik ezt nem kell elmondaniuk, hogy ezt mi lássuk. Ancelottinál azért ez közel sem ennyire egyértelmű, mert hogyha megnézzük a különböző csapatait, nagyon nehezen látjuk azt, hogy ezeket az alapelveket milyen formában viszi tovább mondjuk a következő együttesére, és ahogy tényleg ő is elmondta, és megint csak ezt tudom idézni, hogy az a filozófiánk, hogy nincsen filozófiánk.
Látok némi párhuzamot egyébként az Egervári Sándor féle futball filozófiával, és ezt nem gúnyból mondom, vagy játékalkotással, mert ugye nála rótták föl kritikaként azt, hogy játsszuk a játékunkat. Jó, de mi az? És ugye ezt ő sem fejtette ki soha, vagy az ő mellette dolgozó edző kollega sem fejtette ki soha, és valahogy ugye nem is lehetett tetten érni azt, hogy mint ahogy Rossinál, hogy mi a konkrét játék elképzelés, és mi a konkrét meccs taktika, hol próbálunk gólt lőni, melyik oldalon, melyik részen, hanem úgy úgy nála minden csapat, a klubcsapata is olyanok voltak, hogy úgy nagyon jó közösséget alkotott, ő magát közösségalkotó edzőnek nevezte, ami valószínűleg Ancelottinál is igaz, mert abszolút igen. Ugyanezt mondja. Tehát akkor lehet, hogy a Real Ancelotti, vagy hogy van, mit akartam mondani, hogy Egervári Sándor az
Egervári,
igen, vagy hogy Egervári Sándor a Real Madrid Ancelottia lehetne akár.
Jellegében maximálisan szegény, értem a
vagy
kérdést.
Vagy lehetett volna szegény, ugye, mert beteg lett, átesett egy agyvérzésen.
De azért...
Innen is jó egészséget kívánunk neki.
Természetesen is, tényleg önmagában a felvetés maximálisan értem.
Mert ő egy hasonló típus
van egy. Nyilván annyit azért hozzátennék, hogy azért Ancelottinak a... Hát és most próbálom úgy fogalmazni ezt a választ, hogy senkit se sértsek meg. Azért Ancelotti szakmailag egy nehezen kikezhető alak, még hogyha a futball elképzelése egy picit el is avult. Ő tényleg ennek a sportágnak a teljes történetének az egyik legeredményesebb, legzseniálisabb szakembere, és ő tényleg nagyon, nagyon hosszú távon kiemelkedő. Úgyhogy értem a felvetést, de azért Ancelottit ennél jócskán magasabb polcra helyezném. Még csak egy gondolat még ehhez, amit elfelejtettem előbb itt a Davide Ancelotti után mondani, hogy ez abszolút alátámasztja azt, amit eddig elmondtunk erről a meccsről, meg erről a párharcról, és rákötve a tapasztalatra. Azt nagyon sokszor el tudjuk hanyagolni, hogy azt, hogy megértsék egymást a pályán a játékosok, azt lehet kettőféleképpen elérni. Vagy addig verem nagyon érthetően, nagyon jó gyakorlatokkal az edzéseken beléjük, amíg egyszerűen így beléjük ég. Lásd Manchester City, vagy lásd, inkább azt mondanám, hogy Guardiolának általában a munkája, vagy egyszerűen ilyen számisztikai alapon meg tudod várni, hogy annyit játszanak egymással, hogy még álmukba felkeltve is pontosan tudják, hogy hova menjenek. És a Real Madridnál legfőképpen...
Megismerik egymás gondolatát, vagy váratlan húzásait.
Tökéletesen, tehát, hogy Kroosnak és Modricnak én teljesen komolyan azt gondolom, hogy mostanra egy pillanatra sem kell átgondolnia, vagy egy pillanatra sem kell tudatosan azon agyalnia a fejében, hogy a másik hova fog menni. Hogyha Modric elindul az egyik irányba, akkor Kroos pontosan tudni fogja, mert már 143 másik ilyen meccshelyzettel találkozott, hogy ő neki a pálya melyik más szegletében kell feltűnnie, milyen passzal, kit fog tudni utána megjátszani, és ez... hogyha az ellenfél elkezd egy picit fáradni, vagy hogyha egy pillanatra is, mint mondjuk a PSG elleni párharcnak a visszavágóján úgy érzi az edző vagy a csapat, hogy most talán eljött egy olyan pillanat, amikor felül tudunk kerekedni a másikon, akkor ez egy, azt hiszem, hogy alulértékelt helyzet, és ez a Real Madridnál nagyon-nagyon gyakran döntő tényezőnek tud bizonyulni, mindazonáltal, hogyha már így pofátlanul átkötetem a következő meccsen, nem biztos, hogy ez az elődöntőben így lesz majd.
Elegendő lesz. Én is mindjárt átkötnék, de egy dologról nem beszéltünk, és azért szerintem súlyos hiba lenne kihagyni, és pontosan rácsatlakozik arra, amit mondtál, hogy azért ebben a csapatban játszik egy olyan center, aki 10 éve center, és 10 éve tudják a játékos társai, a csapattársai, hogy pontosan hova fog mozogni, hova fog érkezni, és ez ebben az évadban valami egészen elképesztően domborodik ki. Karim Benzemára gondolok természetesen, aki ezen a mérkőzésen is tulajdonképpen a meccset eldöntő gólt fejelte. Az első mérkőzésen, az odavágón is két valami egészen káprázatos gólt fejelt, teljesen nem szokványos helyzetből és mozgássorozatból. És hát szegény Lewandowskit sajnálom, aki szerintem idén megint nem lesz aranylabdás.
Szerintem most már egész biztosan kijelenthető, főleg Benzema formájával. Nekem ő azért különleges, és itt megint csak egy idézettel élnék, és ezt ő mondta még néhány évvel ezelőtt, ő emlékszem 2017-ben, hogy vannak csatárok, akik hogyha gólokat lőnek, akkor nagyon örülnek, hogy gólokat lőtt és eldönthették a mérkőzéseket, és Benzema azt mondta erre, hogy őt ez abszolút nem érdekli, hogyha ő játékban nem tudta segíteni a csapatát, akkor ő dühös magára, és nem elégedett akkor se, hogyha két gólt lő.
Jó, hát Ronaldo mellett nőtt föl.
Abszolút így van, nagy részét, de mióta Ronaldo,
ezt azért meg is értjük, hogy ezt
mondja. Mióta nincsen Ronaldo, azóta sem látják azt, hogy Benzemából egy ilyen egydimenziós lesipuskás lett volna, hogy a Real Madrid játékhoz...
Hát akkor is gólt 15-20 gólokat lőtt akkor is.
Igen, már akkor elég sok kritikát kapott, főleg a helyzet kihasználása miatt, de ahogy rászakadt a felelősség, ez mintha még egy új szintre emelte volna a játék, és azóta is Real Madrid játékának egyik kulcsa az, hogy Benzema milyen pozíciókat vesz fel a pályán, általában valahol a Real Madrid balolda felé mozog ki, és Vinicius-szal próbálnak kombinálni. De most
emellett működik most már ez a
az,
kapcsolat.
Hogy ő visszalép a pályán, és hogyan érkezik után 16-oson belőle, hogy megint csak nem az, hogy robban be és jön a beadás, hanem pontosan tudja, hogy mikor kell még egy lépést tenni előre, hogy a védőben mozduljon. Ez történt egyébként a mostani gólnál is. Tett egy fél lépést befelé, majd pedig kettőt vissza, a védők már ott voltak az ötösen belül, pedig ott egyedül egy hatalmas területtel, a technikai kivitelezés az ő szintjén az már itt nem volt akkora bravúr, mint az első meccsen megmutatott fejes, de ez a két lépés, ez a két láthatatlan lépés, nem figyel erre
ahogy
az
lemozgott a védőkről.
Ez nem biztos, hogy feltűnik, de az volt a kulcs, hogy egyáltalán ez a helyzet, ez létre tudjon jönni, és Benzema ebből a tekintetből jelenleg szerintem a világ legjobb csatára. Annyira intelligens a mezőnybeli mozgásával, és hogy milyen pozíciókat veszel, hol kéri a labdát, hova osztja, és hogyan érkezik utána 16-oson belőle.
No, akkor térjünk rá a talán a legtöbb vitát kavaró.
Legtöbb érzelmet felkavaró.
Az biztos, igen. Pályán kívül mindenhol osztották egymást a játékosok és a kommentelők, kiki a maga vérmérséklete és szimpátiája szerint. A Manchester City azért csak tovább jutott, úgy, hogy megint nem kapott gólt, és ez már egy ideig így működik az egyenes kieséses szakaszban.
Húha! Hát, meg kell mondjam őszintén, hogy erősen vissza kell fognom majd itt magamat, hogy ezzel a meccsel kapcsolatban egy konszolidált, felvállalható és jól körülhatárolható, hát akkor lehet, hogy elkezdek tambolni. Szóval én nekem elképesztő problémáim voltak a tegnapi lefújást követően azzal kapcsolatban, amit a néző és a futballt követő közönség így általánosan vallott erről a találkozóról.
Miért úgyhogy, pedig?
Tisztázni kéne, azt hiszem, hogy néhány alapelvet ezzel a párharccal kapcsolatban. Ha megnézzük a várható gólokat, a lövéseket, a kapura tartó lövéseket, az az egyetlen statisztika, ahol döntetlen lett.
Mondok egy adatot, uh-huh. Az Atletico Madrid az első 135, tehát három fél idő alatt egy lövést és 0,03 XG-t hozott össze. Gyakran ugye azt láttuk az első mérkőzésen különösen, hogy kettős-ötös vonallal védekeztek, vagy nem tudom, mit csináltak, zárták a területeket, és ugye már említettem, uh-huh. hogy a portugál sztárjátékosuk mondjuk többnyire 8-1-ben próbálta, vagy 8 játékos ellen próbáltott valamilyen attrakciót létre, azért nem sikerült neki.
És ez a visszavágónak az első fildeiben is zömiben igaz volt. Tehát ott már sokkal nyíltabban állt az Atletico Madrid, inkább egy ilyen 5-4-1 volt, vagy hogyha letámadtak, akkor azért ennél jobban szétesett fölfelé a szerkezet. De hogy tényleg, tehát akkor, bocsánat, ilyen politikus módon visszatérek az eredeti gondolatomhoz, szóval, hogy folytatva a statisztikai mutatókat, a 16-oson belüli érintések számában és a Manchester City nyert, illetve a kulcspasszok számában is, tehát hogy minden létező kreatív statisztikában a Manchester City, hogyha összeadogatjuk az első meg a második mérkőzésnek a számait, akkor az Atletico Madrid fölé emelkedett. Ennek ellenére olyanokat lehetett hallani, olvasni és nézni, minthogyha az Atletico Madrid igazándiból igazságtalanul esett volna ki, mert az utolsó 30 percben elkezdtek futballozni, illetve kitámadni. És azt hiszem, hogy tagadhatatlan, hogy a második félidő az Guardiola BL karrierének az egyik legrosszabbul sikerült játékrésze volt, ezt még ő maga is elismerte, egészen pontosan, hogyha jól idézem, akkor kifejezetten csodának nevezte azt, hogy ők nem kaptak gólt végül.
De nem lehet, hogy egyébként ez volt az eredeti cél is?
Simeonénak egész biztosan.
Tehát az, hogy annyira lebutítani egy játékot, és utána akkora, amire teljesen belegörcsöl, belesz, hát mi a jó jelző, nem tudom, beleún uh-huh. a City, teljesen lankad a figyelme, és aztán a imént említett egy lövésből végül 14 lett az alatt a 30 perc alatt, vagy 40 perc alatt a második fél időben, ami a kapura felé ment.
Jaj, de jó, hogy nem nekem kellett eljátszani első körben itt az ördögügyvédjét, hanem te kezdted is egyébként, igen. És
mert majd... ez valahogy egy olyan mesterterv. Tehát ez egy nagyon érdekes
ami
dolog.
Ami sikerült, hogy... csak nem sikerült.
Igen. Igen, pontosan.
Tehát, hogy a stílusában sikerült lehúzni a Manchester City-t oda, és ennek ellenére mégiscsak a City jutott tovább, és azt gondolom, hogy a számok alapján megérdemeltem.
Én abszolút nem vitatkozom ebben.
Én maximálisan igazat adok Bencének, és szerintem ez mindjárt ki is fog derülni, de igen, nagyon igazat adok ebben, hogy ez a terv Simeonétől, ez nem volt egy rossz elképzelés, hogy gyakorlatilag három fieldön keresztül az volt az Atletico Madrid célja, hogy benne maradjanak a meccsben, és ez főleg az első, benne vagyok a párharcban, és ez főleg az első meccsre volt igaz, ahol tényleg gyakorlatilag szándékuk nem volt arra, hogy komolyan támadásokat vezessenek a Manchester City ellen. A visszavágó első fél időben is azért már voltak olyan szakaszok, ahol néha agresszívabban próbáltak meg letámadni, de az volt a cél, hogy minél tovább ott maradjunk, hogy egy gólos különbséggel, és utána a végén, hazai pályán, amikor minden csapat elkezd pánikolni, mikor egy góllal vezet csak, és az idegenben játszik. Minden csapat, a Manchester City és a Barcelona is. Mert ez egy olyan mentális nyomás, hogy na akkor viszont elkezdünk kitámadni, letámadni, mert akkor a City megzavarható lesz. És ez ült, mert ez tökéletesen bejött, és Guardiola konkrétan így fogalmazott, hogy a második fél időben nem rosszul játszottunk, hanem már nem játszottunk, de úgy egyáltalán ez, és ez mindenből látszott az, hogy Ederson már meg se próbálta kipasszolni a labdát, hanem küldött föl mindenkit, és gyakorlatilag céltalanul mentek előre a kirúgások, és az Atletico Madrid egyszer csak hirtelen, már hogy egy ilyen, majdhogy nem egy 4-4-2-ben elkezdett letámadni, Koke lépett föl a védelemből, kilépett magasan egy-egy játékos ilyenkor mindig, és folyamatosan ott voltak a City játékosok nyakán, és ez működött. Ami ilyenkor szerintem meg is csalja picit itt az embereknek az érzékelését a meccsel kapcsolatban, mert hiába birtokolta többet a labdát az Atletico Madrid ekkor már, hiába volt több lövése, a végén azon az egy Ederson védésen kívül idézzünk fel egyetlen egy akcióból kialakított nagy helyzetét az Atleticónak. És egyetlen egyen mit teszünk be, a visszavágón Gündogánnak volt két zicsere. Az utolsó percen, meg az első fél időben. Innentől kezdve egyetlen dolog van, amiatt bárki azt mondhatna, hogy az Atletico Madrid érdemelt volna nem úgy továbbjutás, de ugye egy egyenlítést itt a párharcán, hogy hosszabbításra menjenek tovább. Ez az úgynevezett recency bias, tehát hogy sokkal jobban befolyásolják a gondolatainkat azok a dolgok, amik most történtek, nem pedig két héttel ezelőtt, meg nem az első fél időben. És ennyi. Igazából ennyi történt.
És rendkívüli módon ironikusnak gondolom azt, hogy bárki teljes szívvel, értelemmel és logikával megpróbálja azt elmagyarázni, hogy azért, mert a Manchester City húzta az időt, fetrengett, és esetleg belement ezekbe a fizikai párharcokba, meg a verekedésbe, emiatt nem érdemelt volna továbbjutást az Atletico Madrid ellen.
Igen, amikor Simeone akad amiatt, hogy az ellenfél az utolsó fél órában úgy játszik el, hogy ők szoktak egyébként játszani.
Pont ugyanazt csinálta egyébként, amit a spanyol vagy olasz iskolában láttunk, amikor éppen el kell csalni a meccs végét, mert úgy, akkor ugye ezt ők
meccsenek. Bocsi, mielőtt tovább lépsz, én ki szeretnék kitérni, hogy de Bezzeg Guardiola mindig felszólal, hogy hát de ők legalább szépen játszanak, ugye ez az, mikor ilyen bizonyos dolgok elkezdenek terjedni, úgyhogy ezek nem igazak. Guardiola például az előző meccset megelőző, és az azt utáni sajtótájékoztatóján is konkrétan megvédte Simeonét ezzel kapcsolatban, hogy az időhúzás az a játék része, akkor is, amikor az Atletico Madrid csinálja, és akkor is, amikor ők csinálják, csak ott pont az volt a narratíva, hogy hát a labdaszedő fiúknak kellett szólni, hogy minél gyorsabban adják oda a City játékosoknak a labdát, hogy az Atletico Madrid játékosai ne tudják húzni az időt. És megvédte Simeonét ezzel kapcsolatban, hogy azokkal az eszközökkel él Simeone, amivel úgy gondolja, hogy a leginkább tud nyerni. És hogyha Simeone nem szeret gólt kapni, akkor Guardiola még inkább nem szeret gólt kapni, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kapjon gólt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Guardiola álszent volt, mert ő pontosan tudja, ezek a módszerek működnek, és ezt használta itt a meccs végén a Manchester City.
Hát ráadásul mit várunk egy argentin edzőtől? Nyilván az argentin stílust. Egyébként Gary Neville is megvédte maximálisan Simeonét, a Twitteren azt mondta, vagy azt írta ki, hogy a többség csalódott a Atletico Madrid játékában, pláne a játékosok viselkedésében, ám én mégis élveztem, és most jön a lényeg, próbáld meg megtalálni a nyerési módot, még akkor is, ha nincs elég kvalitás a csapatodban, ezért jelentősen esélytelenebb vagy. A City játékosai büszkék lesznek ma reggel, hogy kiejtették az Atletico Madridot, tehát pontosan azt mondja, hogy ez egy felemelkedett párharc volt, mind a két csapat próbálta a saját játék stílusát játszani, vagy a győztes taktikát megtalálni, és ebben Simeone is egyébként, ahogy már megállapítottuk, valamilyen mestertervet kiválóan kitalált. Na de azért térjünk ki erre a viselkedésre, mert ezt Gary Neville sem hagyta ki. Itt a mérkőzés utolsó, főleg 10-15 percében, vagy hát hogyha a játék állását is, meg a hosszabbítást 12 percet hosszabbított végül a játékvezető, azt hiszem majdnem olyan volt, mint egy hosszabbításos mérkőzés. Igen. Már a végén, 100 nem tudom, inkább második, harmadik percbe fújták le. Mi történt? Ez egy természetes velejárója volt, hogy ebben a túlfeszített helyzetben, túlfeszített taktikával, amivel Simeone lépett, azzal a habitussal, vagy azokkal az energiákkal, amit ő megmozgat egyébként a pályán, az öltözőben, a lelátóról is, hát, hogy diktálta, hogy tapsoljanak, a játékosok elkattannak?
Ez szerintem egy bizonyos szinten tud kontraproduktív lenni, és pontosan ez történt. Az Atletico Madrid azon túl, hogy jól menedzseli az időt azokra a meccseken, főleg egyenes kieséses párharcokban, ahol előnyben van, lásd például pont az előző körben a Manchester United elleni utolsó negyed óra, olyan, alig volt játékban a labda.
Oly gyönyörű eufemizmus volt ez, a jól menedzseli az időt, annyira szép megfogalmazása, csodálatos.
Ahhoz képest, és amellett, bocsánat, nagyon szeretnek élni a fizikai megfélemlítésnek az eszközével, és az rögtön a meccs ellen látszott, ahol Felipe teljesen szándékosan, gyakorlatilag vállal, könnyékkel neki ment föl Foden fejének. Ugyanez a Felipe, aki amíg előtt a balhé kitört, Fodennek úgy rúgott oda, hogy már a földön feküdt, és még a levegőben utána rúgott egyet.
És csodálkozott, hogy megkapta a második sárga.
És csodálkozott, hogy megkapta, és ugye utána érkezett Savic, aki a taktikus Fodent, aki szépen visszagurult a pályára, ugye ilyet az Atletico Madrid játékosoknak talán nem kell bemutatni, lerángatta a pályáról annak érdekében, hogy ne teljen az idő. Tehát, bocsánat, de Savic nagyon hülye. Tehát ezzel kirobbantott egy olyan balhét, amivel sokkal több idő telt, mint hogy bejöttek volna Fodent ápolni, másfél percig, majd lement volna, és ment volna tovább a játék, és tudott volna támadni az Atletico Madrid. Ott teljesen szétesett az egész Atletico, emiatt a reakció miatt.
Erről olvastam ezt a zseniálisan eszes megjegyzést, hogy hát igazi tisztelet érdemli az Atletico játékosait, hogy még akkor is kitartanak a efféle hozzáállás mellett, amikor ez az ő előnyüket, meg erényüket, meg céljaikat nem szolgálja, de kitartanak a Simeone út mellett, és akkor is azt csinálják, amikor egyáltalán nem kéne ezt.
Mint hogyha ők lettek volna előnyben gyakorlatilag.
Igen, pedig pont Savic viszonylag fegyelmezette hozta ezt a meccset, nulla szabálytalanság, ami az ő pozíciójában egy ilyen mérkőzésen, ahol azért
addig tartogatta, hogy utána még azért lefejelje Raheem Sterlinget,
addig tartott, igen,
az őt provokáló Grillisnek a haját húzgálja.
De azt ne nevezzük mérkőzés közbeni szabálytalanságnak.
Igen, hát ide tartalék volt.
Igen.
Maradt-e bennetek valami a négy mérkőzéssel kapcsolatban, vagy ezzel az utolsóval kapcsolatban? Mert ha nem, akkor lépjünk tovább, hogy szerintetek mi várható?
Szerintem nagyjából kitárgyaltunk mindent. Bence, benned még maradt egy-két tüske esetleg, amit szeretnél, hogy kihúzzunk belőled?
Egy aprócska tüske, hogy Guardiolával kapcsolatban, amióta világ a világ, és amióta a top futball része, ezt egyébként érintettük már egy picit, ugye megvan ez a folyamatos kritika, és amiatt, hogy mennyire magas szintet képvisel, és szerintem van egy nagyon-nagyon igazságtalan hozzáállás vele szemben, hogy Guardiolának mindig szépen kellene nyernie, és hogyha megpróbál szépen nyerni, de kiesnek, akkor az is baj, és úgy tűnik, hogyha nem szépen jutnak tovább, de tovább jutnak, akkor az is baj.
És szerintem azért az angol szurkok, vagy a manchesteri szurkok azért annyira nem szomorkodnak. Itt legfeljebb egy-két tényleg ilyen éles kritikus hangot.
Igen, általában a szurkoknak kevés gondjuk van azzal, a saját csapatuk tovább jut.
0-0.
Itt inkább a külső hangok azok, amik ilyenkor elősek.
A Real Madrid Bernabeu közönsége is tombolt, pedig kikapott a csapat.
Én a Real Madrid szurkolókat se tudom egyébként megvetni azért, mert örülnek annak, hogy tovább mennek bármilyen játékkal, és annak ellenére, hogy 4-ből 3 fél időn keresztül gyengébben játszottak. Tovább mentek, a szurkolónak az a dolga, hogy innentől kezdve, hogy örüljön.
No, és akkor mi lesz a folytatásban? Mit vártok? Ki jut be a döntőbe?
Hát a
papírforma az, hogy Manchester City Liverpool döntő lesz, és szerintem abban megegyezhetünk, hogy jelenleg ez a világon a két legjobb csapat.
És akkor azt mondjátok ezek szerint, hogy a Real Madrid már nem fog tudni még egyszer így megújulni.
Én
ezt már, igen,
nem merem ezt mondani.
Nem merjük már ezt mondani.
Ugye nagyon
szerintem
sokszor történt már olyan, hogy a BL döntőt nem a világ aktuálisan két legjobb csapata játszott, és szerintem pont, amit már még a felvétel elején említettem, hogy azon a ponton, hogy a Real Madrid a legerősebb, lehet, hogy a City ott lesz a leggyengébb, és a Real Madrid az a csapat, amik át van ebből, azért tud átadni a Manchester Citynek. Viszont az is tény, hogy a Manchester City viszont mindkét meccset még sokkal jobban fogja kontrollálni, mint tette azt a Chelsea. És ez egy nagyon-nagyon komoly feladat lesz a Real Madridnak. És hogyha a Simeone, Guardiola és az Atletico Madrid meg a Manchester City párharcát azt úgy lehetett ilyen nagyon hangzatosan jellemezni, hogy a stílusok csatája, a támadó foci meg a védekező foci összecsap, akkor a Real Madrid-Manchester City kör is lehet egy ilyen teoretikus elképzelés felépíteni, mint a rendszer az egyén ellen, ami nem feltétlenül igaz, mert nyilván a Real Madrid játékában is van rendszer, csak ugye az arányok azok picit mások.
Az, amit már érintettünk, hogy az odavágón nagyon kérdéses, hogy hogy fog felépülni a Manchester City-nek a védelme, az én szerintem itt alapvetően meg fogja határozni az egészet, mégpedig abból kifolyólag, hogy lehet, hogy egyébként így Guardiolának most tényleg valami újat kéne mutatni az odavágón.
A Walker azért talán sebességben is képes fölvenni testesteleme, különösen Vinicius Juniorral. Én nem látom azt a fajta futó mennyiséget és sebességet azon az oldalon, ami oda szükséges lenne a City, vagy a Vinicius Junior.
Van, ahol ezt a párharcot a Real Madrid hatékonyan és tudatosan megnyerheti, az egyértelmű Vinicius oldala, hát, hogyha nem lesz Walker.
Az a legerősebb oldala, igen. Hiszen ugye azt mondtad, Benzema is oda hozok
ki folyamatosan, Mendinek a beindulásai azon az oldalon, akár keresztbe.
De most akkor a Villarreal-t ennyire leírtuk? Azt mondjátok, hogy az Emery nem tud még egyszer egy ilyen klasszikus meglepetést okozni, hogy a Liverpool megint lefutott a
besétel? Liverpoolnak nincsenek olyan gondjai jelenleg, mint a Bayern Münchennek, főleg azért, mert a Liverpoolnak, mióta Klopp az edző, a lehető legbővebb kerete van, és folyamatosan fognak tudni a Villarrealon nyomást tartani, folyamatosan vissza fogják tudni szerezni a labdákat, és mennek majd a 16-osan belőle folyamatosan a jobbnál jobb labdák Alexander Arnoldtól, bontani fog Salah, bontani fog Mané, bontani fog Zsota, Thiago tudja kontrollálni a középpályát, lehet, hogy vért kell majd izzadni a Liverpoolnak, de jelenleg én minimális esélyt látok csak arra, hogy egyből a két meccses párharcból, a játékosok minőségéből is kiindulva a Villarreal tovább tudna menni.
És a Bayern Münchennél az elmúlt hetekben egy kifejezetten negatív tendencia volt az, hogy a letámadásuk nem működött igazán hatékonyan. És az, hogy Emerynek ezek a sémái ki tudták hozni a labdát, és bármiféle felszabadító érzést tudott adni a Villarrealnak, azt én így a Liverpool ellen nem nagyon látom, mert hogy náluk továbbra is tökéletesen működik, és ami még szintén nagyon fontos, hogy én gyakorlatilag az elmúlt, hát most nem akarok nagy hülyeséget mondani, de 3 évben nem nagyon emlékszem olyan ellenfélre a Manchester City-n kívül, aki bármilyen formában rá tudta volna nyomni az akaratát a Liverpoolra. Nyilván itt a Villarreal ellen ez az lenne, hogy lelassítsák őket, hogy ezek a felszabaduló, nagyon lassú játékpercek, amikor a Villarreal Parejónak a középpontjában járatja a labdát, ezekkel lehessen egy picit húzni az időt, meg vigyázni saját magukra. Én ezt így nem nagyon tudom elképzelni, hogy a Liverpool ellen kivitelezhető lenne.
No, hát akkor szerintem zárjuk ezzel, hogy majd meglátjuk, ugye egy ilyen gyönyörű, egyszerű közhelyel, mert hát tényleg nem tudunk más mondani, eldől, hogy valóban City Pool döntő lesz-e, vagy ezek szerint két szakértő kollégánkat is meglepetés ér, és valamelyik bebiflázik.
Vagy Real Madrid, vagy Real Madrid döntő lesz.
Igen, ez a kettő. Ennek az átmenete nem lehet.
Na, vagy... az igazi meglepetés szerintem. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Hallgatóinkat arra biztatom, hogy jövő héten is hallgassanak minket, válasszanak minket, mert az ígyszer egy újabb témával, újabb foci aktualitással jelentkezik. Szevasztok!
Hello!